Szeretett testvéreim, szeretett hit, remény. A múlt vasárnap hoztam egy példát az árva kislánynak az életében, aki soha nem hallotta 18 éves koráig ezt a szót, hogy szeretlek. És amikor meghallotta, leírhatatlan, az egész világmindenségnek értelme van. Testvérek, a nagy szeretet élményében fölragyog az a filozófiai, létbeli igazság, hogy maga a létezés jó. És ezen a szinten nincsen olyan, hogy az ártatlanok szenvedése, meghalunk, stb. Nincsen. Ez az a pillanat, amikor megélhetjük azt, hogy jó a létezés, a világ. Isten mindig így nézi. Ezért mondja a hetedik napon, hogy nagyon jó, amit alkotott. És hát testvérek, éppen a teremtésre tartozik ez, hogy Isten szeret minket, azért teremtett. A létezés jósága. Testvérek, a keresztény hit, hit ebben a szeretetben, a teremtő szeretetben, és ez egyben remény is. Úgy érezzük, hogy mi az anyagba vagyunk megkapaszkodva. Hát gondoljunk a biológikumunkra, a testünkre, az anyag átmegy rajtunk. Mindenestül ide vagyunk kapcsolva. Az igazság pedig az, hogy ez az egész világ létében lebeg. A létezésnek nincs értelme. Az értelmes dolog lenne, ha semmi se lenne. Ott nincs magyarázat. De ha csak egy porszem van, az nagyon nagy probléma. És Szent Pál a római levélben ezt mondja, hogy a létezés tulajdonképpen az emberen át kapaszkodik az Istenbe. Tehát fordítva van. Az egész mostanában divatos keleti misztika, félek, hogy nem igazán keleti, hanem ilyen nyugati kiadásba keverék misztika, hogy ülj ki a hegyoldalra és add át magadat a természetnek, még katolikus lelki gyakorlatokban is van, éld át az, hogy mennyire benne vagy a világba, csorgassa kezedre vizet, te aztán vedd le a cipődet és járj, hát kapáljon, menjen ki, azt járjon a földön, mit tudom én. Testvérek, hogy érezze, ezt át kell érezni, hogy a világ mindenség része van? Része vagyok? Nem fordítva? Ahogy Szent Pál mondja a rómaiakhoz írt levelében, hogy ez az egész teremtés, ez a csillagvilág, ha tudna, akkor sóhajtozna Isten fiainak kinyilvánulása után. Mert mi miattunk lett átkozott a föld? Vagyis számunkra. Azzal, hogy elszakadtunk Istentől. Testvérek, egyfajta kétségbeesésnek köze van a keresztény reménységhez. Kierkegaard írja, hogy minden ember kétségbe esett. Pont. Csak megjátsza magát. Hogy van értelmünk, belekóstoltunk a szeretetbe, és mindennek vége lesz. Tehát a keresztény remény az nem kisebb remény, az belekapaszkodás a Szent Háromság egy Istenbe. És így általunk kapaszkodik bele a világmindenség az Istenbe, fordítva van. Ahogy Szent Pál írja, hogy minden a tiétek, ti Krisztusé vagytok, Krisztus pedig az atyáé. Persze mindez a Szentlélekben, nem pedig egy birtokló és kihasználó szeretetben. Testvérek, ez az a reménység, amely biztos, hogyan lehet egy remény biztos? Úgyhogy a végtelen teremtő szeretetbe kapaszkodik meg. Nem akármilyen Istenben bízok meg, csak a háromszemélyű egy Istenbe. Mert csak azt tud szeretni, aki belül is szeret, Atya, Fiú, Szentlélek. A keresztény remény minden emberi reménytől különbözik. Sőt, egy szakadék van az emberi reménykedés és a keresztény remény között. Van valami folytatása is persze, mert tulajdonképpen remény nélkül nem élhet az ember. Csak mindig valami kicsi reménységre vetíti rá azt a végső kapaszkodót, és kiderül, hogy abban nem lehet megkapaszkodni, akkor egy következőbe, akkor még egy házat vesz, akkor még egy villát, akkor még egy nőt, még egy férfit, még egy, és nem tudja pótolni a végtelent a sokkal. Így tulajdonképpen a názáreti Jézus az, aki egyedül mondta, és félelmetes, nem mondta, de minden szavában ez van, tudjátok? Minden ember én utánam vágyakozott, csak nem tudja, mert bennem megjelent a Teremtő Isten, kinyilvánította önmagát. Igen, a keresztény reménység ugyanakkor egy szakadás is ezzel a reménységgel, mert megtalálja a végsőt. Tulajdonképpen antropológiai, embertani szempontból el kell azt gondolni, hogy mindenki egy végsőbe remél, csak ezt nem találja még meg. Ezért írja a Tesszalonikaiakhoz intézett első levelébe Szent Pál, nem akarjuk testvérek, hogy az elhunytak felől tájékozatlanok legyetek, hogy ne szomorkodjatok úgy, mint a többiek, pogányok, akiknek nincs reményük. Hát a pogány is remélt a lélek továbbélésébe, de nem remélhetett abba, hogy lesz az anyagi testünk új formája. Én nem vagyok lélek. Én lélek és test vagyok, és mindig együtt vagyok. És nekem egy lelki továbbélés az nem az én életem. És az Isten fia ezért támadt fel egy új dicsőséges testbe. Kinek van joga azt mondani, hogy nem lehet az anyagnak egy új dicsőséges formája, hiszen van ez a formája, ami a semmiből lett. Mert abban a pillanatban azt mondod, hogy magától van, abban a pillanatban istenítted a világot. Ez a fogalom, hogy Isten, ez a szó az, amellyel közli az ember a világmindenséggel, hogy a világmindenség nem Isten. Testvérek, ezeket a furcsa mondásokon keresztül lehet megragadni azt, amit szeretnék mondani. Nagyobb dolog, hogy ti itt vagytok, mint hogy a világ végén Isten dicsőséges új testbe föltámasztja a holtakat. Mert a nem létezésben lettünk. Ha kisebb reményed van, akkor még nem vagy keresztény. És akkor mindig csalódhatsz. Csak ez az a remény, amely nem enged csalódni a szentségekben, az egyházban. Akármilyen története is van az egyháznak, hát van egy olyan története, amelyben emberi gyarlóságok, súlyos bűnök vannak, de van olyan is, hogy egyetlen társaság se tudhat felmutatni millió számra szenteket, vértanukat, tisztaságot, ragyogást. De ez nem számít. Ez egy rossz érv az egyház mellett. Az egyház mellett az az érv, hogy Krisztus itt van, aki megnyitotta számunkra ezt a végső reményt. És hát mi a mai körkép? Testvérek, ez a egykor keresztény Európa nem értette meg egészen az evangélium hirdetését. Gyorsan meglettek keresztelve. És akkor a kis pogány reménységük tovább élt az egyházba. Nagyon sok kortársunk ma Európában valamiben reménykedik. Testvérek, nagyon kérlek, a karácsony nem csak az, hogy bevásárlás, halálra takarítjátok a szobákat, minden, tessék felit abba hagyni, asszonyokra, felit abba hagyni, és szebb karácsonyotok lesz, hanem leülni és gondolkodni abba a csöndbe, mikor már elmentek a gyerekek is talán, gondolkodni, lehet valamibe bízni, csak valakibe lehet. Hogy lehet egy entellektüel, egy egyetemet végzett ember, akinek az a hite, hogy hisz, remél a tudományba. A tudomány nem arra való. A tudomány arra való, hogy megoldjunk dolgokat. De én a reményemet nem vethetem bele semmibe, mert én valaki vagyok, én nem tudok valamibe megkapaszkodni. A valaki az csak valakibe tud megkapaszkodni. Itt van a kereszténységnek egy olyan világos érve, hogy nem kell többet érvelni. Igen, testvérek, ezért írja Szent Pál az Efezusi levélbe, remény nélkül, Isten nélkül élnek a hitetlenek. És a tibeti láma egyszer azt mondta, hogy a mi hitünk olyan, amiben nincs Isten. Panteizmus. De keresnek, és Isten, aki keres, az engedi, hogy megtalálják. A mai ember viszont nagyon sokan nem keresnek. A reményből csinálnak viccet és bulit. Azt a végtelenre tapadó korongunkat, ami az Istenre kellene, azt mindig rávetítik valamire, egy kicsit izgi, ahogy a kamasz mondja, aztán utána majd megint másra, játszanak saját magukkal. Igen, a keresztény a önmagát kinyilatkoztató Istenbe hisz, nem valamelyik Istenbe. Tudnék, az egész vallástörténetnek a legnagyobb probléma nem az, hogy van-e Isten, hanem hogy milyen. És ezt senki ki nem találja, ő nem beszél magáról, és nem küldi el a Szent Fiát. Hogy belülről milyen. Mert ha ezt nem teszi meg, akkor mi kitaláljuk, hogy az Isten milyen. És projiciálunk, ahogy a pszichológia mondja, kivetítjük egy végtelen vászonra önmagunkat. És mivel bennünk van jó is, meg rossz is, azért úgy gondoljuk, hogy Isten nagyon jó, de azért nagyon kegyetlen is tud lenni. És ezt a vallási világot, ezt a dualizmust megszünteti Krisztus. Nem. Isten nem tud odavágni. Isten keresztel lehet feszíteni, ez az ereje. De föltámad. Igen, testvérek. És hát a világ is, és minket is fertőz ez a világ, eljátszhatjuk ezt a keresztény reményt. Azt írja Szent Pál Korintusiakhoz írt első levelében, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra méltóbbak vagyunk minden embernél. Tehát azoknál is szánalomra méltóbbak vagyunk, akik nem remélnek Krisztusban. Miért? Mert eljátszottuk a reményünket. Hogy van ez? Az, hogy Istentől mindig csak e világi dolgot kérünk. Egy kis egészséget, az, hogy az unokának sikerüljön a vizsga, minden szabad kérni. De azért jött, hogy szent automata legyen. Hogy befogjuk, mint két ökröt a saját szekerünkbe, hogy húzd oda, ahova én akarok. Hogy Isten besegítsen ebbe a kis földi életünkben, és minden oké legyen, ahogy mondják. Nem, ő az életébe vesz fel minket. És mikor kérjük azt, hogy add nekem önmagadat, Istenem? Igen, hát van ennek aztán egy bonyolultabb és árnyaltabb fajtája is, hogy lelki dolgokat is kér, vallásos keresztény, de mégse egészen. Nem Isten magát akarja, hanem jó lelki állapotot, büntelenséget, bocsánatot. Szent Pál egy nagyon kényes kérdésre mutat rá a római világban. Azt mondja, hogy a pogányok fölcserélték a láthatatlan Isten dicsőségét halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszomászok képmásával, ezért Isten kiszolgáltatta őket szívük hajlama szerint a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját testüket. Igen, ez a kiszolgáltatta, ez azt jelenti, hogy hagyta a bűnnek a belső logikáját, hogy észre térjenek. Magukat szolgáltatták ki. Persze, hogy az akkori és mostani pogányok között is van tiszteletre méltó igazságkereső, aki mindig ahhoz igazítja az életét, amit már fölismert. Ezek nekünk is példatestvéreink. De mint ebben semleges Európában, mintha nem szabadna keresni a végső igazságot. Hát ez a filozófia vége. Ez a filozófia vége. Ahogy majd idézek mindjárt, egy nagyszerű kolumbiai gondolkodótól, Nicolás Gómez Dávilától, azt mondja, hogy a nyugat vizei poshattak lettek, de a forrásuk tiszta. Ne a poshat vizekbe igyatok Nyugat-Európának, és mi is az vagyunk Európa, hanem a tiszta forrásaiból mi az? Az Új és Új Szövetség, a görög filozófia, a római jog és igazságosság, stb. Egy megdöbbentő dolog az, ahogyan összefügg a tisztátalanság és a reménytelenség. Igen. Persze ez a keresztény remény azért csirájában ott van az Ószövetségben. Mindjárt az indulásnál Ábrahám életében. Nem született neki gyermeke, Isten pedig azt mondja, hogy nagyon sok utódod lesz. Hát hogy lesz utódja, hogyha sok utódja, egy sincs. És öregkorában megszületik Izsák. Szinte a természetnek a csodája. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy amikor felnő ez az Izsák, akkor azt mondja, nézd, hát a pogányok feláldozzák sokszor az elsőszülött fiúkat. Áldozz föl nekem, mint egy bárányt ezt a fiút, vágd le. Megdöbbentő. Testvérek, itt ne érzelmeskedjünk. Nagyon kegyetlen a mai világ. Isten nem azt akarja, hogy meggyilkolja a fiát, hanem hogy eljusson egy abszolút hithez. Mert neki nem az volt csak a szenvedése, hogy a fiát meg kell ölni, hát Isten hogy mondhat ilyent, hanem hogy mondhat ennyire ellent magának Isten. Amikor megígérte, hogy sok gyermekem lesz, és az egyikben megáldja a föld minden népét, most ebbe a gyerekbe itt sétál előttem az a sok ivadék, de ezt a biztosítékot vágjam ki. És ne azért higgyek, mert itt a biztosíték, hanem azért, mert ő mondta. Hit Ábrahám is, ez megigazolásul szolgált neki. Felemelte a kést, és Isten nem engedte. Isten elítéli az ember áldozatot. De hova nőtt ez az ember? Azt írja Szent Pál a zsidókhoz itt levélben, hogy Ábrahám hitt a holtak föltámadásában. Na most ezt jól kell érteni, nyilván nem itt, hanem virtualiter. Hát hogyha nekem most isteni parancsa meg kell, el kell vetnem ezt az egyetlen biztosítékot, amely biztosítja az Isten által ígért ivadékokat, akkor Isten majd a kövekből teremt magának, ahogy Jézus is mondja. Hol vagyunk mi Ábrahám hitétől? Ez egyszerű kis nomád ember. Ha itt lenne, lehet, hogy elhúzódnánk tőle a szaga miatt. Mit tudott az internetről, meg semmi? De micsoda kapcsolat az Istennel. Mária csak róla énekel. És igenis jogunk van, nem csak a hithű zsidónak, aki valóban várja a messiást. Nekünk is, mi Ábrahám ivadékai vagyunk. Mert az ő hite igazolódott Krisztusban, amikor harmadnapra föltámadt. És a szűzanya nem hiába énekelt Ábrahámról, mert az a két mozzanat az ő életébe is végbe ment, ahogy a múlt adventben ezt egy kicsit elemeztük is. Ugye az a két pont, hogy ahogy Karl Barth mondja, hogy két hely nyúlt bele a Názaret életébe Isten csodamódon. Fogantatás és a föltámasztás. Igen. Egyébként a mi életünkbe is a fogantatásunkból csodálatos módon nyúl bele, mert amikor a megtermékenyítés megtörténik, akkor Isten a te énedet akkor teremti. Azt, aki azt mondja, hogy én, az nem az apádból és az anyádból van. A szűzanya méhében más történt. Ott az örök én, a második isteni személy szállt le az ő méhébe, és ott viszont a fogantatás emberi alapja volt a teremtés. És a harmadnapra feltámasztotta őt dicsőségre. És Mária hite valahogy magába foglalt, egyedül ő állt ott a kereszt alatt töretlen hittel. Az apostoloknak az, hogy Krisztus kivégezték, az bizonyíték volt, hogy nem ő a Messiás, mert ahogy hallottuk mai vasárnap, uralkodni fog Dávid házában mindörökké, és országának nem lesz vége. Hogyan uralkodik egy meghalt és sírba temetett ember? Itt a múlt vasárnap is mondtam, hogy ez bizonyíték Krisztus föltámadása mellett. És ez csak zsidóknak bizonyíték, és nekünk pogányoknak elmondták. Az apostolokban akkor összetört a hit. Hát hogy lehet az örök uralkodó? De amikor ők találkoztak vele, 3 nap közben jött valami, mert az egész Ószövetséget ezek a primitív halászok újraolvasták, és azt mondták, hogy az az uralom, hogy a halál fölött is uralkodik. Krisztusban hirtelen újra olvasták a Tórát és a prófétákat, és nekik van igazuk. Ezért testvéreim, Istenbe vetjük minden reményünket, írja Szent Pál a 2. levélben Korosszeiekhez. Mégpedig ebben a teremtő és halottakat föltámasztó, Krisztusban önmagát, mint Szent Háromságot kinyitó Istenben. De még mást is mond Szent Pál, nem csak belé vetjük ám a bizalmunkat, hanem ezt írja a Timóteushoz írt 1. levelében. Pál üdvözítő Istenünknek és reménységünknek, Krisztus Jézusnak rendeléséből, Krisztus Jézus apostola. Tehát nem csak belé vetjük a reményünket, hanem Jézus maga a reményünk. Persze itt fölmerülhet, hogy nem egy szó képez, mikor egy fiú azt mondja a lánynak, hogy szerelmem. Ez nem. Ez szó szerint kell venni. Hogyan lehet Krisztus az én reményem? Úgy, ahogy Szent Pál mondja, Krisztus bennetek a megdicsőlés reménye. Mert az Úr Jézus bennünk él a keresztség óta, minden áldozással újra és újra megdicsőlt testével érintkezésbe lép lelkünkkel és testünkkel, életkapcsolatba, és a remény forrása bennünk van. Ezért a reménységnek van egy abszolút biztos alapja, ha tisztán őrizzük a templomot, minden bűntől, a testünket, a lelkünket. Semmi sem oltja ki annyira a reménységet, mint a paráznaság. És ez a kolumbiai gondolkodó, ez a Nicolás Gomez Davila, aki a legkegyetlenebb bírája a modern világnak, egyébként nem a legkegyetlenebbül a mai életet kéne bírálni, amit mi élünk, amit mi csinálunk, nem a középkort, meg a múlt századot, hanem most. Nem a mostat, azt nem szabad bírálni az egyházba is, az egy szakroszántum. Mindent jól csinálunk, de a régi, meg a középkori egyház, meg minden, testvérek, ez egyfajta vakság. Kegyetlen bírálattal kell lenni magunk és korunk iránt. Mindent rostáljatok meg. Egy-két dolog. Ezt írja ez a nagy gondolkodó, világi ember. A szexualitás annak az embernek utolsó menedéke, aki elveszítette Istenét. Ahhoz, hogy életünkben minden titkot kiöljünk, elegendő, ha egy disznó szemével nézzük a világot. Nincs az a gyalázat, amit a mai ember elnökövetne csak azért, hogy modernnek látszódjék. Ma mesterségesen gerjesztik a vágyakat, hogy azok kielégítésén meggazdagodjanak, ez a kapitalizmus megbocsáthatatlan bűne. A túlfűtött szexualitás az a borra való, amivel a mai társadalom a rabszolgáit lecsillapítja. A modern ember szentül hiszi, hogy csak a tisztátalan dolog eredeti. Lásd eredeti rendezése a madács embertragédiájának. A mai társadalmat még a szodomiták és leszbikusok lelkes együttműködése sem fogja megmenteni, az egyhangúságtól, a monotóniától, és hát a belőle fakadó csömörtől. A remény forrása bennünk van. Testünkben, lelkünkben hordozzuk a föltámadt Krisztust. Micsoda kegyelem ez! Persze a remény nem csak ez az adomány, hanem ezért dolgozni is kell. Azt írja Szent Pál az Efezusi Levél 4. fejezet 4. versében, Isten nem igazságtalan, hogy megfeledkezik tevékeny szeretetetekről, melyet érte gyakoroltok, amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok. Szeretnénk, ha mindegyiktek ugyanazt a buzgóságot tanúsítaná, hogy reményetek mindvégig tökélesesedjék, mert hivatásunk egy reményre szól. És a kolosszai híveknek ne tántorodjatok el az evangéliumi reménytől. Ez azt jelenti, hogy el kell mélyülni az evangéliumban. Krisztust megismerni, hogy ő Isten és ember. Ez a karácsony. Ez az igazi remény forrása. Persze, a remény az nem csak az, hogy ezt tudjuk. Tehát mindig van egy végső kísértése a kereszténynek, hogy ezt most már megértettük. Na de akkor, ha kimegyünk a templomba, újra csak nyafogunk? Újra csak sírunk? Nem visszük át a gyakorlatba, hogy belekapaszkodva viseljük a keresztünket? Betegségeket, öregedést, szenvedést, elhagyatottságot? Az elméleti reménykedés az nem reménykedés. A remény az a gyakorlatnak, minden napnak az élete. És a római levélnek egy idézetével zárom. Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Ezeket a gondolatokkal kívánok nektek. Olyan karácsonyt, amelyben a reménység nem csak a reménység tudása lesz, hanem mindennapi megharcolt kegyelem, hogy élni tudjunk mindannyian ebből a végső reménységből. Amen.